Folytatódik a nap vendégét, a Tend FM Mezei Dániel vagyok, a vendégeim pedig dr. Szilágyi Utcás Margita, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportáplálkozás Tudományi Központjának vezetője, és Senker Horváth Kinga, szenior dietetikus, a dietetikai kabinet egyik munkatársa, és arról beszéltünk itt az előző rész végén, hogy hogy lehet ezt kézzel foghatóvá tenni, mert azért én nagyon sokszor, hát értem szerint ez egy tudományterület, és egy fontos, de a sporton és a egészséges életvitelen belül is egy fontos téma, de itt volt, talán Kinga, te neked volt egy ilyen mondatod, hogy nem feltétlenül kell azért, hogy te mondtad, Margit, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek táplálékkiegészítőt használni, hanem össze lehet tenni egy olyan étrendet, ami megfelelő az egyén számára. Nem tudom, melyik ötökhöz forduljak, hogy kell egy ilyen étrendet kialakítani.
Ez
bárkinek,
abszolút.
Mondjuk egy 42 éves nőnek.
Ez abszolút Kinga területe.
Akkor Kinga, hogy
meg is
kell?
Hagyom neki ezt a feladatot.
Eljön hozzánk, és akkor természetesen most itt megint előtérbe helyezem, hogy a dietetikusi segítség mennyire fontos, mert hogy itt lehet tanácsokat adni, általános tanácsokat pár percben, de a dietetika szépsége, hogy az első találkozás alkalmával, ami egy hosszabb időtől el fel, körülbelül egy másfél óra, akkor tudjuk igazán feltérképezni annak az adott páciens, kliens, sportolónak a táplálkozási szokásait, preferenciáit, hogy mit szeretne elérni, milyen panasza van. De amúgy mi mindig egy testösszetételméréssel kezdjünk, hogy így a súlyon túl rálássunk a szervezetre, hogy mennyi izomtömeg, zsírtömeg van, szegmentálisan, azaz testájanként is megmutatja nekünk ez a profi testösszetételmérő készülék, tehát ez nagyban segíti a munkánkat, valamint azért friss labor is kell ahhoz, hogy el tudjon indulni a dietetikai munka, és akkor utána következik a táplálkozási anamnézis felvétel, amikor hosszabban kikérdezzük a sportolót, a pácienst a táplálkozási szokásairól, hogyan, mikor szokott tenni, milyen lehetőségei vannak, hol szokott bevásárolni. Kérünk különben egy 3 napos táplálkozási naplót is, amit utána egy tápanyag elemző és számító szoftverrel kielemzünk, és akkor sokszor mi nem mintai étrendet adunk, különben a fizikai aktivitásra vonatkozóan is teszünk fel kérdéseket. Természetesen, amikor egy sportoló van, ez adott, de amúgy mindenkinél megkérdezzük, hogy szokott-e mozogni, vagy milyen munkája van, tehát hogy ez alapján tudunk minél pontosabban felállítani tápanyag és energia és tápanyagbevitelt. Szóval nem feltétlenül mintaétrendekre kell gondolni, mert hogy most kap valaki egy 3-5-7 vagy 2 hetes mintaétrendet, vannak azok az állapotok, azok az időszakok, amikor természetesen ez nagy segítséget tud nyújtani, de amúgy mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az edukációra, hogy tudja azt, hogy abban az adott étrendben is mit miért tettünk össze, hogy utána, hogy letelik az a mintaétrendes időszak, ő saját maga rendelkezzen egy olyan tudásanyaggal, hogy tudja, hogy mit válasszon. Vagy gyermekeknél, ahol ugye közétkeztetés is van, ott megint nehéz tervezni, mert ott közétkeztetésben részt vesz a gyermek, akkor ugye nem minden étkezést én tudok tervezni, hanem azt ki tudom egészíteni. Szóval itt nagy szerepe van az edukációnak, és mi inkább egy táplálkozási stratégiát szoktunk kialakítani, ami igazán tartható. Átbeszéljük az élelmiszercsoportokat is, itt a tévhiteket se tudom kivenni, már az első találkozás alkalmával feljön, hogy hát akkor hova egyenek zöldséget, gyümölcsöt, amikor ezeknek tényleg, ahogy már említettem, ez szokott le leggyakrabban előkerülni, hogy nincs is vitaminásványi anyagtartalma. És ezeknél kell...
De ezt kimondja.
Hát ez nagyon sok helyen, te még nem találkoztál ezzel, Dani?
A zöldségnek, gyümölcsnek nincs.
Hát szinte már ezeknek is.
Már jelentősen. Hát van alapvetően, de azért most már, hogyha mondjuk visszamegyünk 20 évvel ezelőttre, akkor ahhoz képest azért jelentősen lecsökken.
Tehát, hogy de miért a gépesített gyümölcstermesztés, vagy a vegyszeres gazdálkodás, vagy mi miatt?
Én annyira szeretem ezt a komplexitást, és ez erre a kérdéskörre is igaz, valamint arra is felhívnám a figyelmet, amikor erről beszélünk, hogy nagyon nehéz ezeket a kutatások, hogy melyek azok a valid kutatások, amiknek az eredményeit mi használhatjuk a tanácsadásaink során.
De
hogy
mi a benyomásod, akkor most nem tudományos véleményt kérdezek, hanem hogy miért csökken a, mondjuk egy almának.
Na tessék, akkor itt elmegyünk a tudományos. Lehet az is, hogy egy adott termőterületen ugye sokkal nagyobb hozamot várnak el, mert hogy már ahogy nő a lakosság is, de mondom itt a termőföld, ha már az elejétől indulunk ki, már a termőföld állapota is más, mint 20 éve volt, de amúgy maga a termesztési módszerek is mások, és maga az, hogy tényleg egy adott területen sokkal több zöldség, gyümölcs is jön, tehát az is hatással lehet a tápanyag tartalmára, de az éghajlattól kezdve egy csomó minden hatással van arra, hogy ténylegesen akkor mennyi lesz annak a zöldség, gyümölcsnek a vitamin és ásványanyag tartalma, és mi is, amikor számolunk, ezek ilyen becsült értékek, tehát tényleg tök nehéz megmondani, hogy egy itteni csicsókának mennyi lesz a szénhidrát tartalma. Hát itt dietetikai körökben nagyon sok ilyen kérdés van, de úgy sokan esznek csicsókát. Az úgy jó, persze.
Van,
tehát, hogy
náda kell.
Különben most, hogy mondod, én nagyon szívesen átveszem, de neked is maradjon.
És képzeljétek el, most bocsánat, egy kitérő, hogy de ezt szerintem lehet, hogy hallgatók az érdekli, hogy borzalmas földízű, tehát nagyon rossz. És volt egy nagyon elegáns étterem, a név nélkül mondom, és csicsóka köretet ajánlottak, és csicsóka chips. És olívába megsütik, így levágják vékonyan a csicsókát. Én ilyen jót meg nem ettem.
De sütőben?
Sütőben. Nem, olajban megsütik. Olajban, de hogy, olajban, olívában.
Igen, de hogy ez sütik. A bőolajban sütik?
Igen, vagy igen, hát igen. Gondolom. Hát, tehát nem csak sütőben ilyen. Hát, mondjuk itt most összezavartál.
Ugye? Azért, mert az ételkészítési technológia is sokat számít. Lehet, mert ugye ott a zsír tartalma akkor kevesebb lesz. Csak azért itt a dietetikában ez is jön.
De a lényeg, hogy finom.
Az nagyon fontos. Dani, ez nagyon fontos.
De azt hallottam, hogy nagyon egészség.
Hát ez is jó, hogyha színesítjük így a szénhidrát bevitelünket, így a burgonya, alias krumpli, rizs, tészta, szent háromságon túl azért lehet még más szénhidrát forrás is, mint például a köles, a hajdina, a gersli, vagy árpagyöny, vagy a csicsóka, amik szintén szerintem egyre többen tudják már, hogy mi az a csicsóka, vagy lehet keverni különben itt dolgokat, hogy mi a cirok, meg mi a csicsóka, meg mi a cikória.
A napra forgó, csak októberben virágzik.
És a szezonalitás most, hogy mondott, különben az is annyira fontos, ha már zöldségek, gyümölcsök, vitamin és ásványanyag tartalma, hogy azzal is tudjuk maximalizálni ezeket a mikrotápanyagokat, hogyha a szezonjukban, és ahol helyben megteremnek ezek a zöldségek, gyümölcsök, hogy azokat fogyasztjuk, mert kezd eltűnni a szezonalitás. Mikor láttatok epret, meg áfonyát, meg málnát? Én például ma is, mert hogy ezek ugye elérhetők igen, mindig, jó, sajnos, de hogy jó. Mégsem a szezonjukban.
Most valószínűleg tudom, hogy ez tudományosan nehezen alátámasztható, de mégiscsak azért nem tudom hány millió év alatt alakult ki a szervezetünk, tehát lehet, hogy a szervezetnek se feltétlenül jó, hogyha te össze-vissza eszel, nem pedig az adott évszaknak megfelelően táplálkozol, de ez csak egy érzés vagy benyomás.
Most tudom. Már így nagyon sok minden megváltozik, nem tudom, Gitta, te mennyiben.
Ez egy holisztikus felvetés.
Hát alapvetően ugye pontosan ez holisztikus megközelítés különben.
Alapvetően ez is okozhatja ezt a problémát, hogy amikor most eszünk málnát, akkor annak már nem lesz annyi a vitamin tartalma, mint amikor szezonjában eszünk. Tehát, hogy ezt is figyelembe kell venni, amikor gyümölcsöt választ az ember.
Pontosan, és drágább is lesz. És hogy nem lesz olyan finom, mert hogy a táplálkozás
persze.
Az nem csak az energiabevitel biztosításáról szól, az jó. Annyi az minden mást is jelent. Hát igen, az nem jó, hogyha csak ez az de amúgy igen, igen.
Eltávolodtunk kicsit a laboratóriumi vizsgálatban, de Margit, most itt visszakanyarodnék, hogy egyik, mint ez, amiről mi beszélünk, ez mérhető? Tehát
igen.
Ez konkrétan mérhető, hogy mondjuk egy olyan málna, amit Nógrádban szedsz júniusban, az más, mint amit Dél-Afrikából hoznak decemberben.
Igen, sőt, még azon belül még esetleg olyat is lehet csinálni. Nekem például még mikor Olaszországban dolgoztam, volt egy nagyon érdekes kísérletem a banánnal, meg mondjuk több olyan gyümölcsel, zöldséggel, ami már lejárt. Pont ez volt a lényege a projektnek, hogy mentsük meg még a szemétbe kerülő zöldséget, gyümölcsöt, amit még lehet hasznosítani, tápanyagokat. És ott például a banánnak a karotenoid tartalmát vizsgáltam, főleg a lutein és a lutein észtereket, amik szintén fontos mikrotápanyagok.
A színanyagok, ezek a sárga színt adják különben.
Igen, bocsánat.
De nekem segítettél.
És alapvetően a zöld banántól kiindulva, a már teljesen barna, egészen megfonnyadt banánig hetenként vizsgáltam, és az volt a nagyon érdekes tapasztalat, hogy a banán esetében ez a nagyon rothadt, barna színű banán tartalmazta messze-messze a legtöbb, nyilván cukrot is, de a legtöbb karotenoid észtert, lutein észtert is.
Amit az emberek 90%-a kidob.
Így van.
Aha.
Illetve a polifenol tartalma, ami szintén ugye fontos antioxidáns, ez szintén magasabb volt a rohadt banánnál, mint a zöld életlen banánnál.
Tehát amikor valaki azt mondja, hogy jó, hogyha az ember biopiacon vásárol, akkor ez nem egy reklámfogás, hanem egy valós állítás, ha valóban biotermékeket vásárol.
Na, ez igen. Is egy fontos történet,
ugye
igen.
Erre mert van már... a nagymarosi piacról egy jó sztorim, de ezt most itt nem mondom el.
Ezért is van a minősítés, tehát hogy a biotermékeket is, tehát keresünk a minősítését annak a terméknek.
Hát a legmagasabb az a biodén minősítés, hogyha jól tudom.
De hogy erre vannak cégek, amik ha ellátva, ha rajta van, pontosan, akkor arról meg...
Ez pont erről szól. És hogyha mondjuk ilyeneket fogyaszt az ember, mert akár egy sportol, és akkor lehet, hogy jóval kevésbé kell táplálékkiegészítő.
Ez egy veszélyes dolog, ahol most vagyunk, csak azért szúrnám ezt közben, ez így a táplálkozástudományon belül, hogy mennyire jó, hogyha azt mondjuk, hogy a bio, tehát hogy kimondhatjuk egyáltalán, hogy a bio élelmiszereknek magasabb a vitaminásványok tartalma, hogy egy biotermesztés és egy hagyományos növénytermesztés között ugye más növényvédőszereket használnak, de egy biotermesztés során is használnak, de nem ugyanazokat, mint a hagyományos...
Hát jó, csak igen. Cicka farkot, tehát az más, mint mondjuk a foszfát tartalma.
Persze, tehát hogy az más, de hogy vitaminásványok tekintetében, és ez is egy nagyon érdekes új irány lehet akár a labor életében is, hogy ezeket mérhetővé tenni, mert senkinek nincs otthon laborja. Hogy ezt akkor tudjuk azt, hogy a bio alma az jobb lesz, mint a sima alma, hogy ezzel kapcsolatban még azért így nagyon...
Ez egy nagyon érdekes terület. Van-e erre kapacitás, meg egyáltalán ezt meg akartam kérdezni, hogy mennyi pénz egy ilyen analitikai módszer? Tehát, hogyha én most oda megyek, és azt mondom, hogy itt van, marad a Kinga példájánál, egy bio alma, egy biodin alma, egy tündérkertből számazó hamvas körte, meg egy sima áruházi alma, akkor azt gondolom ki lehet mutatni, hogy melyiknek milyen az ásványi, meg a vitamin, ásványi anyag, meg a vitamin tartalma, ugye?
Igen, igen, ki
és
lehet.
És ez drága?
Hát vitamin családonként vannak a vizsgálataink, és ugye vannak a zsírban oldódó vitaminok, meg a vízben oldódó vitaminok, itt még azért szerkezetben is vannak eltérések, úgyhogy nem minden vízben oldódó vitamin mérhető egy mérési módszerrel, de ha egy ilyen teljes komplex vizsgálatot szeretnénk végezni, akkor az azért nem annyira olcsó, viszont minél nagyobb mennyiségben
mennyire
végezzük.
Nem
hát mondjuk vitaminonként, vagy vitamin családonként 20 000 forint nagyságrendileg ez a nettó ára. És elég sok vitamin van, igen. De mondjuk a vitamin családokat úgy értsd, hogy mondjuk a B-vitaminokat nagyjából lehet egyben mérni, a K-vitaminokat lehet egyben mérni, a D-vitaminokat lehet egyben mérni, tehát hogy sőt, még ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor az ADEK, a zsírban oldódó ADE-K-vitaminokat tudjuk együtt mérni. Azért ott az már analitikai kihívás, hogy ennyi vegyületet egymástól elválasszunk.
Ez egy óriási innováció különben, és ezt nyilván mi fel tudjuk használni majd a munkánk során, tehát itt is mondom a két egységnek az összekapcsolódását, hogy mennyiben fogja tudni ez még pluszban segíteni a meglévő szolgáltatásokat, amit mi most nyújtunk élsportban, de akár így szabadidő sport területén. És bocsánat, szabad ne feled, Gitta, csak még azt szerettem volna az előzőhöz mondani, hogy viszont fontos, hogy mit közvetítünk a lakosság felé, hogy nem mindenkinek elérhetők a bioélelmiszerek, mert azoknak azért kettőötszörös áruk van, és hogy érezzék azt is, hogy attól, hogy nem tud egy bioalmát megvenni, itt akár a hozzátáplás során is, attól függetlenül is még mindig a zöldséggyümölcsök a leginkább vitamin és ásványag dús élelmiszereink, és hogy egy nem bioalma is nagyon értékes, és hogy ezeket is nem az, hogy nyugodtan, hanem ezekből is ez a napi ötször együnk zöldséget, gyümölcsöt, szóval, hogy itt a bionál azért, igen, most ez az új, megváltoztattuk, a négyről felemeltük napi öt adagra a zöldséggyümölcs. Igen, erre is lehet tud praktikákat mondani a dietetikus, hogy könnyen el lehet ezt érni. Szóval ezzel kapcsolatban csak ezt a fontos mondatot szerettem volna, hogy nem mindegy, hogy mit közvetítünk, hogy a bio az, hogy csak az a jó.
Igen, kicsit csapongtunk, de talán érdekes volt. Itt lassan a műsor végére érünk. Egyetlen dologra szeretnék visszakérdezni, Margita, hogy mit csináltál Bolognában?
Nem Bolognában, Reggio Calabriában éltem, és Messinában dolgoztam, az a Messinai Egyetemen, ez ott nagyjából a csizma orra és a focilabda, hogyha levezhetjük így Szicíliát. És ott volt szerencsém bekerülni ebbe a kutatásba első körben. Ez egy ilyen egyetemi, posztdoktori kutatás volt, és utána pedig ott ragadtam, úgymond, és nagyjából bekerültem így a, hát mondhatom, hogy Európa, de inkább az egész világon az egyik legújszerűbb kromatográfiás központba, ahol Mondello professzor keze alatt, hát sikerült mindent technikát látnom, ha nem is használnom személyesen, de látás szinten oda kerülni, és azért volt szerencsém jó sok gyakorlatot szerezni ott, úgyhogy magát az analitikai vizsgálatokat is én végeztem.
Na hát ígérem, hogy fogunk még beszélgetni veletek, mert szerintem több olyan érdekes témát nyitva hagytunk, amire azért lehet, hogy visszatérünk akár itt a Tendefemen is. Nagyon szépen köszönöm, a vendégünk voltatok.
Mi is köszönjük a meghívást.
Dr. Szilágyi Utcás Margita és Senker Horváth Kinga volt a NAV vendége, a Sportápolási Központ vezetője és egyik vezető dietetikusa. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Én Mezei Dániel vagyok. Hallgassanak minket továbbra, és további szép napot!